Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Köszöntöm a hallgatókat, jó napot kívánok a mikrofonnál, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. Mátyás király nem csak a török, a cseh és a Habsburg kapcsolataira fordított figyelmet, hanem az egész külpolitikai tevékenységét európai kontextusban kell látni. A magyar király ambíciói messze túlmutattak azon, amire származása úgymond feljogosította volna, és még azt is felismerte, hogy egy sikeres külpolitika nem csak az ország a katonai erejének függvénye. Témánk Mátyás, az európai politikus. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban folytatjuk beszélgetésünket az egyik legismertebb, legnépszerűbb magyar királyról, és pedig Mátyás királyról, pontosabban Mátyás király külpolitikájáról, és megpróbáljuk megnézni, hogy a legfontosabb háborúink kívül még kivel és miért ápolt külpolitikai kapcsolatokat a magyar király.
Történész úr, ahogy szoktuk, tekintettel azokra, akik nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A királyaink voltak sorozatot István király uralkodásával kezdtük, az államalapító királyunk uralkodásával, aki azzal, hogy megkoronáztatta magát magyar királynak, tulajdonképpen létrehozta a keresztény magyar királyságot. István király jelentős államszervezői tevékenységet folytatott, kiterjesztette a központi hatalmat az egész Kárpát-medencére, legyőzte a különböző helyi törzsi vezetőket, kiépítette a királyi közigazgatást, vármegyéket hozott létre a Kárpát-medence egész területén. Írott törvényeivel, okleveleivel hozzájárult a magyar állam kialakulásához, ezzel párhuzamosan pedig egyházszervező tevékenységével a magyarságot a keresztény Európa felé irányította. István király uralkodása alatt következik be az egyház megyék szervezése, és úgy egyáltalán a törvényeivel megerősíti a kereszténységnek a helyzetét a Kárpát-medencében. Ezen kívül István király is átgondolt külpolitikát folytat, arra törekedett, hogy a szomszédos államokkal jó viszonyt ápoljon, felismerte azt, hogy a belső átalakításokat csak is egy békés külpolitikai helyzetben lehet megvalósítani. István király viszont nem tudta megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fiai már élete során elhunytak, így az általa kijelölt utód Orszeló Péternek a személye ellenérzéseket váltott ki, például Vazulból, akit István király megvakított annak érdekében, hogy biztosítsa Péter számára a trónutódlást. István király halálát követően az általa kijelölt Orszeló Péter lép Magyarország trónjára, viszont a Péter által folytatott politika elégedetlenséget szül az előkelők körében, akik összeesküvés szönnek ellene és elűzik az országból. Péter helyett Aba Sámuelt választják meg magyar királynak, viszont Aba Sámuelnek az uralkodása is elég rövid, hanem a német segítséggel visszatérő Péter vissza tudja szerezni országát, koronáját, Aba Sámuel pedig életét veszti az összecsapásokban. Első Péternek a második uralkodása viszont szintén nagyon rövid, az elégedetlenség az előkelők körében továbbra is megmarad, ezen kívül pedig egy pogánylázadás is hozzájárul Péternek a bukásához. A helyzetet Vazulnak az egyik fia, András használja ki, aki az előkelők hívására visszatér az országba, és elfoglalja a trónt első András néve. András uralkodása során sikeresen visszaveri a német támadásokat, ezen kívül pedig hozzájárul a magyar keresztény egyház helyzetének a megszilárdulásához is. Annak érdekében, hogy kül- és belpolitikáját könnyebben meg tudja valósítani, András visszaügy az országba öccsét, Bélát, akivel tulajdonképpen megosztozik a hatalmon, és aki számára létrehozza a hercegségnek az intézményét. Béla ezt a gesztust úgy értelmezi, hogy ő lett a kijelölt trónörökös, ezért amikor Andrásnak fia születik, és megkoronázza fiát királynak, ez Béla hercegnek az ellenérzéseit váltja ki, így András és Béla között konfliktus robban ki, és ebből a konfliktusból András kerül ki vesztesen. Így Magyarország következő királya első Béla lesz, aki viszont rövid ideig uralkodik, egy furcsa baleset következtében halálos sebet kap. Ez lehetőséget biztosít András fiának, Salamonnak, hogy elfoglalja a magyar trónt, majd kibéküljön unokatestvéreivel, Bélának a fiaival, akikkel megosztozik a hatalmon. Ez a közös kormányzás a király, illetve a hercegek között körülbelül egy évtizeden keresztül tart, viszont Salamon, illetve unokatestvérei között is végül háború robban ki, és ebből az összecsapásból ezúttal Salamon kerül ki vesztesen, így Magyarország élére igaz ellenkirályként első Géza kerül. Géza uralkodása viszont nem túlságosan hosszú, és váratlan halálát követően testvére első László, vagyis Szent László foglalja el a magyar trónt. László király uralkodása a 11. század egyik legjelentősebb uralkodása. László király átgondolt törvényeivel hozzálátott a magyar társadalom problémáinak a megoldásához, és pedig a tolvajlásnak a kérdését próbálta jelentős mértékbe visszaszorítani szigorú törvényeivel. Ezen kívül László király átgondolt egyházpolitikát is folytatott, létrehozza az ágrábi püspökséget például, vagy ő az, aki kezdeményezi István király Imre herceg, illetve Gellért püspöknek a szenti avatását. László király idejében a külpolitika is kiemelt figyelemben részesül, és aktív külpolitikát is folytat, ekkor következik be a Magyar Királyság első jelentős terjeszkedése, és pedig László király kiterjeszti a magyar fennhatóságot Horvátországra is. László király halálát követően első Gézának a nagyobbik fia, Kálmán kerül Magyarország trónjára, akit Könyves Kálmánként szoktunk emlegetni, egy rendkívül művelt, nagy tudású ural volt. Kálmán király folytatja a nagybátyja által kijelölt irányvonalat, és bel- és külpolitikájával hozzájárul a magyar királyság helyzetének a megszilárdulásához. Például belpolitikai téren Kálmán király szintén a törvénykezéseivel tűnik ki, viszont törvényeivel enyhíti a nagybátyja által bevezetett szigort, ezzel is jelezve, hogy a törvények végül is elérték a kívánt hatásukat. Kálmán király aktív külpolitikát is folytat, uralkodása során terjeszti ki a magyar fennhatóságot Dalmáciára, ezzel is követve elődjének a politikáját. Kálmán király uralkodása során többször szembe kell nézzen testvérének Álmos hercegnek a trónkövetelésével, és végül az Álmos által kezdeményezett összeesküvéseket úgy oldja meg, hogy testvérét, illetve annak fiát megvakítatja. Ezzel biztosítani tudja a trónutódlást saját fia II. István számára, aki apja halálát követően másfél évtizeden keresztül uralkodik a magyar királyságban. II. István uralkodása azonban inkább kudarcokban, mint a sikerekben bővelkedik. Így, amikor II. István törvényes fiútod nélkül hal meg, akkor lehetőség adódik arra, hogy az álmoság elfoglalja a magyar trónt, és így kerül Magyarország élére második Béla, vagyis Vak Béla, Álmos hercegnek a fia. Második Béla uralkodása során megerősíti a királyi hatalmat, és pedig úgy, hogy az ellenzéket fizikailag megsemmisíti, és ezzel biztosítani tudja saját fia második Géza számára a trónutódlást, illetve azt, hogy egy erős, stabil magyar királyságnak az élére kerül. Második Géza uralkodása során a magyar királyság Közép-Európa és talán egész Európa egyik legjelentősebb államának számított, de szembe kerül a megerősödő bizánci birodalommal, és ez a konfliktus végül is a magyar királyságnak a meggyengülését eredményezi, megjelennek a trónkövetelők második Géza testvéreinek a személyében, őket természetesen a bizánci birodalom támogatja. Így amikor második Géza váratlanul meghal, az ország rendkívül nehéz helyzetbe kerül, és Gézának a fia, harmadik István csak nagy nehézségek árán tudja biztosítani a trónt nagybátyjaival, második Lászlóval, illetve negyedik Istvánnal szemben, akik ellenkirályokként rövid ideig irányítják az országot. Viszont harmadik István végül sikeresen legyőzi az ellenfeleit, és megerősíti a királyi hatalmat, valamint békét köt a bizánci birodalommal is, igaz, ez jelentős területi veszteségekkel jár. Harmadik István halálát követően testvére harmadik Béla lép Magyarország trónjára, az a harmadik Béla, aki a bizánci birodalomban nevelkedett, így Magyarország élére kerülve azokat a tapasztalatokat próbálja kamatoztatni, amelyeket a bizánci birodalomban szerzett. Így harmadik Béla nagy gondot fordít az államügyek írásbeli intézésére, ezért létrehozza a királyi kancelláriát, valamint támogatja a hiteles helyeknek a működését, és támogatja a magyar klerikusoknak a külföldi, elsősorban nyugat-európai tanulmányútjait is. Ezzel párhuzamosan aktív külpolitikát is folytat harmadik Béla, visszaszerzi a bizánci birodalom irányába elvesztett területeket, valamint megpróbálja kiterjeszteni a magyar uralmat a halicsi fejedelemségre, ez utóbbi próbálkozása ideiglenes eredményeket hozott. Ezzel párhuzamosan átgondolt egyházpolitikát is folytat, az ő uralkodása során avatják szentté László királyt. Harmadik Béla uralkodásának végén egy erős, stabil királyságot hagyott fiára, Imrére, aki azonban uralkodását azzal kell töltse, hogy saját testvérével, András herceggel hadakozik, hiszen András herceg megpróbálja megszerezni a királyi trónt. Imre király végül is ezeket a próbálkozásokat visszaveri, viszont az országnak a belső stabilitása megszenvedi ezeket a harcokat, így amikor Imre király váratlanul meghal, kiskorú fia, harmadik László nem igazán tudja biztosítani a trónutódlást saját maga számára, így a 13. század elején András herceg kerül Magyarország élére második András néven. Második András hosszú uralkodása során jelentős változásokat vezet be a magyar királyságba, például bőkezően adományozza a királyi birtokokat, megpróbál egy új gazdaságpolitikát folytatni, azonban ez a gazdaságpolitika nem vezet eredményre, és András király állandó pénzhiánnyal küszködik. A birtokoknak az eladományozása a királyi hatalomnak a gyengüléséhez, illetve az előkelő rétegnek a megerősödéséhez vezet, ez pedig belső konfliktusokat eredményez, és ezeknek a belső konfliktusoknak a jele például Gertrudis királynénak a meggyilkolása, valamint a királyi szerviensek, nemeseknek a mozgalma, amely arra kényszeríti az uralkodót, hogy kiadja az aranybullát. Második András halálát követően fia, negyedik Béla kerül Magyarország élére, aki nem mindenben értett egyet apjának a politikájával, és miután hatalomra kerül, megpróbálja visszavenni azokat a birtokokat, amelyeket elődje adományozott el. Ez azonban jelentős ellenérzéseket váltott ki az előkelőkben, így amikor az országot a tatárok támadása eléri, akkor egy olyan országgal néznek szembe, amely nem volt egy belső egység, így nem sikerül egységesen fellépni a tatárokkal szembe. Ez meg is látszik, hiszen a magyar királyság egy katasztrofális vereséget szenved, illetve a tatárok az ország jelentős részét elpusztítják. Viszont a magyar király királyság szerencsére a tatárok végül is visszavonulnak, így IV. Béláha az a feladat hárul, hogy újjáépítse az országot, és ezt a feladatot mondhatni tökéletesen teljesíti. Uralkodásának a végére a magyar királyság újra megerősödik, ezért IV. Bélát nem hiába nevezzük második honalapítónak. Béla halálát követően 5. István kerül rövid időre Magyarország trónjára, majd váratlan halálát követően kiskorú fia 4. László foglalja el a magyar trónt. 4. László uralkodása során viszont az országba egyre jobban kibontakozik az anarchia, hiszen az előkelők annyira megerősödnek, hogy akár a királlyal szemben is képesek politizálni, és ezt a kialakuló helyzetet 4. Lászlónak a politikája sem segíti, ő gyakran a kúnok közé vonul vissza a belső harcok elől, így nem véletlenül nevezzük őt Kun Lászlónak. 4. László meggyilkolását követően az Árpádháznak az utolsó aranyágacskája, vagyis 3. András kerül Magyarország élére, aki ugyan külföldön nevelkedik, de az ország előkelői elismerik őt királynak, viszont 3. András sem tud változtatni a helyzeten, a belső anarchia tovább erősödik az országban, így amikor 1301-ben András király meghal, és kihal az Árpádház, tulajdonképpen a magyar királyság a szétesés határán állt. Ennek ellenére a magyar trónra többen is jelentkeznek, előbb a cseh származású Vencel, majd a bajor származású Otto kerül Magyarország élére, de végül a Nápolyból érkező Anzsú Károly Róbert lesz az, aki meg tudja szerezni a magyar koronát. Első Károly, vagyis Károly Róbert sikeresen megerősíti a királyi hatalmat azzal, hogy legyőzi a különböző tartományurakat, kiskirályokat, és kiterjeszti a királyi hatalmat az egész ország területére. Az általa bevezetett reformok a királyi hatalomnak a megerősítését szolgálják, például egy új előkelő réteget hoz létre, akik feltétlenül hűségesek a királyhoz, ezzel párhuzamosan pedig sikeres gazdaságpolitikájának köszönhetően a királyi kincstárat is fel tudja tölteni. Első Károly uralkodása alatt a magyar királyság újra egy regionális, sőt európai tényezővé válik. Ezt mutatja Első Károlynak a sikeres külpolitikája is, például a visegrádi királytalálkozó, amely során Károly vendégül látja a lengyel, illetve cseh királyokat. Első Károly tehát egy stabil, erős magyar királyságot hagy fia Lajos számára, aki ezt a belső stabilitást aktív külpolitikára használja fel elsősorban, és első Lajos uralkodás során a magyar királyság számos hadjáratot indít a környező területek ellen, például Lajos király hadakozik a nápolyi királysággal, Velencével, a Balkán-félszigetre vezet hadjáratokat, illetve a litvánok ellen is részt vesz harcokban, és legnagyobb külpolitikai sikerét akkor éri el, amikor 1370-ben megválasztják lengyel királynak, ezzel sikerül megvalósítani a magyar királyság és a lengyel királyságnak a personál unióját. Lajos király viszont nem tudja megnyugtatóan megoldani a trónutódlásnak a kérdését, fiai nem születnek, így lánya Mária számára szeretné biztosítani a trónutódlást, viszont az az eredeti megoldás, hogy fiúsítsa a lányát, végül nem vezet eredményre. Az előkelőknek egy része nem hajlandó elfogadni az idézőjeles nő uralmad, és behívják az országba az Anjou dinasztia egyik tagját, második Károlyt, aki el is foglalja a trónt, és rövid időre magyar királynak is nevezheti magát. Viszont a Máriát támogató nemesek második Károlyt meggyilkolják, és ez tulajdonképpen újra belső anarchiát eredményez az országba. Ezt a belső anarchiát végül is Máriának a férje, Luxemburgi Zsigmond tudja kihasználni, akit az előkelőknek egy széles csoportja megkoronáz királynak. Luxemburgi Zsigmond hosszú uralkodása során megerősíti a királyi hatalmat, és tulajdonképpen az első Károly által alkalmazott receptet felhasználva egy erős központi hatalmat tud kiépíteni. Viszont Zsigmond király uralkodása során megmutatkozik az országnak a déli részén a legnagyobb fenyegetés a magyar királyság számára, és pedig az Oszmán Birodalomnak a terjeszkedése, és Zsigmond király az oszmánokkal szemben a végvárvonal kiépítésével próbálkozik, és sikeresen meg tudja akadályozni az oszmánoknak a további terjeszkedését. A Zsigmond király halálát követően veje, Habsburg Albert lesz néhány hónapig Magyarország királya, majd az ő halála után az országban újra anarchia bontakozik ki, a nemesség egy része Habsburg Albert meg nem született fiát, míg a másik része egy jagelló herceget szeretne a magyar királyság élén látni. Így az országban két párt alakul, és ezek között polgárháború robban ki. Végül ezt a polgárháborút Első Ulászlónak a hívei nyerik meg, és rövid időre Első Ulászló foglalja el a magyar trónt. Első Ulászló életét veszti a törökök ellen indított várnai keresztes hadjáratban, így a nemesség kénytelen elismerni királynak, Habsburg Albertnek a fiát, 5. Lászlót, viszont az ő kiskorúsága idején a magyar politikának az erős embere tulajdonképpen Hunyadi János lesz, aki jelentős török ellenes harcaival írja be magát a magyar történelembe. Hunyadi János halálát követően 5. László, illetve támogatói megpróbálják magukhoz ragadni a hatalmat, viszont 5. László váratlan halála ezt megakadályozza, így lehetőség adódik Hunyadi János fia számára, Hunyadi Mátyás számára, hogy elfoglalja a magyar trónt.
Az elmúlt műsorainknak a témája Mátyás király volt, és tulajdonképpen végigkövettük Mátyás királynak az uralkodását, származásától kezdve hatalomra jutásáig, illetve megnéztük azt, hogy milyen eszközökkel sikerült neki megerősítenie hatalmát. Beszéltünk arról, hogy milyen kormányzati, gazdasági, társadalmi reformokat próbált bevezetni, annak érdekében, hogy egy erős királyi hatalmat tudjon létesíteni. Ezzel párhuzamosan pedig az utóbbi műsorokban beszéltünk a katonai reformjairól, megnéztük, hogy hogyan szervezte át a hadsereget, és hogyan hozta létre tulajdonképpen a híres Zsoldos seregét, a később Fekete seregnek nevezett hadseregét, illetve beszéltünk arról is, hogy mire használta fel ezt a sereget, hiszen Mátyás király nagyon is aktív külpolitikát folytatott, amint már említettük, harcolt a törökök ellen, és velük szemben elsősorban egy védekező jellegű politikát folytatott, illetve elkezdtünk beszélni arról, hogy miért is kezdeményezte a cseh háborúkat, és ha jól emlékszem, itt hagytuk félbe a múlt heti beszélgetésünket.
Történész úr, miért kezdeményezte Mátyás a cseh háborúkat, és milyen eredményeket ért el ezen a fronton?
Mátyás király uralkodásának elején dinasztikus kapcsolatot épített ki Csehországgal. Azonban Mátyás és a cseh király Podjebrád György közötti szerződés alapján létrejött magyar-cseh kapcsolat az 1460-as évek közepére elhidegült. Ennek az oka nem csak Podjebrád Katalin királyné 1464. februárjában bekövetkezett halála volt. Ugyanis Podjebrád nem támogatta megfelelően a vejét a császár ellen, és a cseh csapatok gyakran törtek be Magyarországra, és ezeket a támadásokat Podjebrád György fia nem torolta meg. Ezeket a tényeket említette Mátyás, mint sérelmeit a csehekkel szembe. Tovább bonyolította a helyzetet, hogy a szentszék fellépésre készült a huszita cseh király ellen. Mátyás már 1465-ben azt válaszolta második Pál pápának, aki a csehekkel való kapcsolat megszakítására szólította fel, hogy a szentszék kívánságára kész a csehek ellen harcolni. Amikor 1468 elején a cseh király hadat üzent a császár, a császár is felszólította a magyar királyt, hogy nyújtson segítséget szerződésük értelmében a csehekkel szembe. 1468 elején az egri tanácsülés hozzájárulásával Mátyás hazat üzent Podjebrád Györgynek. Tehát Mátyás a cseh háborúval a császár és a pápa kívánságának tett eleget. A háború elején Mátyás kiverte Ausztriából a cseheket, ezzel eleget tett császár kérésének. Cseh területen már sokkal nehezebben mentek a dolgok. Hosszadalmas küzdelem után a cseh korona katolikus többségű tartományait, Morvaországot, Sziléziát, Lausitzot sikerült a magyar királynak megszállnia. Alig egy évnyi háború után a katolikus cserrendek Mátyást Olmützben királlyá választották, ugyanis a pápa közben megfosztotta trónjáról az eretneknek nyilvánított Győrt királyt, amit a katolikus rendek természetesen elfogadtak. Közben sikerült Podjebrád Viktorin herceget is elfogni. Azonban mindez Podjebrádot a Lengyel Szövetség felé fordította. A korábban trónkövető követelőnek tekintette Kázmért és fiait, de kudarcait követően György király fiai hovására maga ajánlotta fel a lengyel királynak a csetront. 1469 második felében megfordult a hadiszerencse, érzékeny veszteségeket szenvedtek a magyar csapatok. Ez arra kényszerítette Mátyást, hogy kedvező békeajánlatot tegyen Podjabrádnak, és megkérje a lengyel király lányának a kezét, hogy a Jagellók trónigényét kivédje. Azonban mindkét részről visszautasításra talált, és a nehézségeket még fokozta harmadik Frigyes császár magatartása is. Császár ugyanis nem fizette ki Mátyásnak a támogatásért szerződésben megállapított összegeket, nem erősítette meg Mátyás cseh királyságát sem, és így kétségessé vált annak törvényszerűsége. Magyar uralkodó hiába küldte el Vitéz Jánost a császárhoz, az nem engedett, és nem volt hajlandó lemondani a magyar királyi címről sem. 1470 elején maga Mátyás látogatott Bécsbe, de a csúcs találkozó súlyos kudarca végződött. A bécsi út viszont alkalmat adott arra, hogy a király kapcsolatot keressen a császárral szemben álló erőkkel, Bernhard von Rohr salzburgi érsekkel, Paun Kircher Andrással, Szallonnak az urával, a császárral szembe álló osztrák urak egyik vezérével. Mindez viszont Mátyás ellen fordította a császárt. Amikor 1471 tavaszán meghalt Podjebrád György, a cserrendek harmadik Kázmér elsőszülött fiát, Ulászlót választották utódjául, és ezzel megnyílt az út a Mátyás ellen irányuló osztrák-cseh-lengyel szövetség elől. Ulászló hithő katolikus volt, ezért a továbbiakban nehezen lehetett indokolni a Csehország elleni vallásháborút. Ezzel bebizonyosodott a magyar király cseh politikájának kudarca. A nagy anyagi áldozatokkal járó háborúban ugyan elfoglalta Morvaországot, Sziléziát, Lausitzot, de szembe került a formálódó osztrák-lengyel-cseh koalícióval. A török veszély is növekedett közben, segítségre pedig nem nagyon számíthatott Mátyás. Az 1471-es Regensburgi birodalmi gyűlésen sem a törökök, sem a csehek ellen nem kapott segítséget Mátyás, és az is bizonytalan volt, hogy elnyerje a Szentszék támogatását a katolikus Ulászlóval szemben. A kialakult helyzet a vitézféle összeösküvésben is szerepet játszott, annak ellenére, hogy a cseh politika egyik kezdeményezője pont az esztergomi érsek volt. Mátyás végül Kázmér lengyel herceget, az összeesküvő király jelöltjét kiverte Magyarországból, és 1474 elején békét kötött a lengyelekkel. Azonban várható volt, hogy Ulászló cseh király vissza akarja hódítani a magyarok által elfoglalt tartományokat. A császár beavatkozását egyelőre azzal akadályozta meg Mátyás, hogy 1472-ben védelmébe vette a császár ellen lázadó urakat, illetőleg zsoldos csapatokat küldött Ausztria ellen. Harmadik Frigyes először 1473-ban a birodalmi rendektől kért segítséget a magyarok ellen, majd alig két héttel a magyar-lengyel békekötés után 1474 tavaszán a csehekkel és a lengyelekkel kötött szövetséget Mátyás ellen. Ebben a szerződésben a császár azzal vádolta Mátyás királyt, hogy átengedte a törököket Ausztria felé, és hogy védelmébe vette az osztrák lázadókat. A császár a nyár elejére ígérte a támadást, de az anyagi helyzete nem tette lehetővé. Mátyás viszont béketárgyalásokat kezdeményezett, de ezek nem vezettek eredményre. Ősszel Kázmér és Ulászló két oldalról megtámadta Sziléziát. Mátyás már várta a támadást, csapataival elpusztította Sziléziát, hogy ellenfelei ne jussanak ellátáshoz, és bezárkozott Boroszló falai közé. Közben Szapolyai Istvánt és Kinizsi Pált Lengyelország pusztítására küldte. Így hiába volt az ellenség túl erőben, az élelmezési nehézségek és a közelgő tél fél év fegyverszünetre kényszerítette őket. A magyar királyt hadvezéri képességei segítették ki egy reménytelennek tűnő helyzetből. Mátyás az 1470-es évek elejétől kezdve igyekezett véget vetni a cseh háborúnak, de ezt csak tekintélye megőrzése mellett tehette meg. Biztosítékot kellett szereznie a háborús kiadások megtérítésére is. Ezért nem ment könnyen a békekötés. A magyar diplomácia elsősorban Lengyelország elszigetelésére törekedett. Sikerült az Ermlandi püspökséggel és a német lovagrenddel szövetséget kötni, ami azt jelentette, hogy Mátyás szövetségesei északról fenyegették Kázmér királyt, ez pedig hozzájárult a sikeres béketárgyalásokhoz. 1478-ban végül megkötötték a cseh békét, amelyet 1479 nyarán a magyar és a cseh királyi olmüci csúcs találkozója alkalmával ratifikálták. Ennek értelmében mindkét király használhatta cseh királyi címet, az országot pedig lényegében a status quo alapján osztották meg. Csehország Ulászlói, Morvaország Szilezia és Lausitz viszont Mátyási lett. Mátyás halála esetén Ulászló 400 ezer forintért visszaválthatja a tartományokat. 1479-ben a lengyelekkel is béket kötött Mátyás, és ezzel értelmében lemondott az északi szövetségesei támogatásáról, és így véget vetett a cseh háborúknak.
Tanár úr, milyen volt a kapcsolata Mátyás királynak a Habsburgokkal?
Mátyás viszonya a harmadik Habsburg Frigyes császárral 1464 után kezdetben barátságos volt, és ez abban is megmutatkozott, hogy Mátyás segítséget nyújtott a császárnak a csehek ellen. A harmadik Frigyesnek azonban sem anyagi, sem hatalmi helyzete nem tette levetővé, hogy megfizesse a szerződés szerint Mátyásnak járó pénzt, vagy vele együtt lépjen fel a törökök ellen. A helyzetet bonyolította, hogy Ausztriában a rendek és néhány báró mindenáron korlátozni akarták a mindenkori uralkodói hatalmat, és ehhez külső segítséget is kerestek. A császár ellen fellépő lázadókat Mátyás támogatta, Pogyebrád viszont a császár oldalára állt. Nem véletlen ez a szerepcsere, mivel közben elhidegült a viszony a császár és Mátyás között. Ezt követően Mátyás támogatta a Baumkirchen féle lázadást is, amelyet a császár 1471 tavaszán azzal zárt le, hogy a lázadó főurat kivégeztette. Nem sokkal később Ausztriába újabb lázadást tört ki, ezt a császár egyik volt főkapitánya vezette. Ezt a mozgalmat is támogatta Mátyás, és ennek is köszönhetően a császár nem tudott beavatkozni a magyar cseh viszályba. A császár és Mátyás között fokozódott a bizalmatlanság, és ez lehetetlenítette a tartós megegyezést. Császár joggal nehezményezte a lázadó alattvalóinak a támogatását, de Mátyás is a császár gyanította az ellene kitört összeesküvések mögött. Formailag ennek ellenére nem tört ki háború. Tovább rontotta a helyzetet, hogy 1476 elején Beckenslower János, esztergomi érsek és magyar főkancellár a császárhoz szökött. A prémás magával vitte hatalmas vagyonát, anyagi segítséget nyújtott a császárnak, amikor Frigyes alkalmasnak látta az időt arra, hogy leszámoljon nagyúri ellenfeleivel. Szövetséget kötött Ulászlóval, majd perbe fogta ellenfeleit, a leghatalmasabbakkal viszont megegyezett, aki nagy összeg ellenében lemondott ausztriai birtokairól. A költségeknek nagy részét Beckenslower fizette. Mátyás súlyosan érintette harmadik Frigyesnek a sikere. Ha a császár felszámolja a nagyúri ellenzéket, akkor elveszíti azokat a szövetségeseit, akiket rendszeresen ki tudott játszani Frigyes ellen. Szükségessé vált tehát a fegyveres harc elindítása. A cseh háború ugyan nem fejeződött még be, de éppen fegyverszünet volt. A háború kitörése előtt Mátyás diplomáciai úton császár ellenes propagandával igyekezett lépéseit igazolni. Ezzel Frigyes hasonló módon válaszolt. A magyar királyi tanácsban állítólag csak a főpapok és a török ellenes háborút szorgalmazó Bátor István foglaltak a háború ellenállást. A többség a háború mellett volt, nem utolsó sorban az Ausztriából várható gazdag zsákmány reményében. Mátyás 1477. júniusában üzent hadat a császárnak, hadüzenetében több okot is felsorolt. Frigyes nem erősítette meg őt cseh királyságában, és nem segítette a török ellen. A császár a magyar rendeknek válaszolva igyekezett megcáfolni a vádakat, és ő is vádolta Mátyást. Utalt a Baumkirchen féle lázadásra, valamint arra, hogy Mátyás nem fogadta el a törökök ellen a birodalmi segítséget. Végül azzal támadta a király magyarországi kormányzatát, hogy adóztatásával nyomorba és pusztulásba döntötte országát. Az 1477-es háború nagy magyar sikerrel zárult. A magyar király csapatai számos várost elfoglaltak Bécs környékén. A meghódított várak egy részét a lázadó osztrák urak adták át. A császár segítségére érkező Ulászló is visszavonult, mert nem tudta fizetni a csapatait. A pápa igyekezett közvetíteni, így végül december elején megkötötték a Kröneburgi békét. Ennek alapján a császár Mátyásnak adta a cseh királyságot és a választó fejedelmi jogot, 100 000 forint hadikárpotlást ígért és megkegyelmezett a lázadóknak. A két uralkodó abban is megállapodott, hogy a császár hozzásegíti Mátyás egyik nápolyi sógorát a milánói hercegséghez. Ezt az egyezményt azonban nem tartotta be. Így a béke nem tartott sokáig. A császár csak egy részét tudta megfizetni a hadikárpotlásnak, de újabb ellentétek is keletkeztek. Frigyes a Mátyással szövetséges Rohr salzburgi érsek helyébe Beckenslowert akarta kinevezni. Rohr 1478 végén anyagi kárpotlás ellenébe át akarta adni az érsekséget, de később meggondolta magát a salzburgi rendek támogatásának köszönhetően. Az érsek ezek után régi szövetségeséhez, Mátyáshoz fordult, és 1479-ben hozzájárult ahhoz, hogy az érsekség kiterjedt stájerországi, krajnai és kalintiai birtokait a magyarok szállják meg. Ezek egy része a magyar határ mellett volt. Királyi csapatok ezután a határ menti cseh városokat is elfoglalták, viszont ennek ellenére Rohr csak rövid ideig tarthatta magát Salzburgba, és 1482-ben átadta érsekséget Beckenslauernek. Bár 1479 óta hadi állapot volt a két uralkodó között, hivatalosan nem tört ki a háború, ehelyett a szövetségesek keresése volt napirenden. A magyar király beavatkozott a passaui püspöki szék betöltésén folytatott harcba is, ezért a császár ellenes passaui püspök átengedte neki a püspökség alsó Ausztriába fekvő városai. 1482-ben Mátyás viszont hivatalosan is hadat üzent a császárnak, és hadvezérei sorra foglalták el alsó Ausztria legfontosabb városait és várait. Ostrom alá vették Bécset is, ahol gazdasági érdekekből jelentős magyar barát gazdag kereskedő réteg élt. 1485. június elején Bécs megadta magát. Császár kedvenc városát, Bécsújhelyt 1487-ben sikerült elfoglalni. Mátyás rövidesen felvette az osztrák hercegi címet, és tartománygyűlőst hívott össze. Mátyás háborúja a császárral a magyar király teljes sikerét hozta.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során arra jutott időnk, hogy beszéljünk Mátyás király tulajdonképpen nyugati irányú háborúiról. Hallhattuk azt, hogy Mátyás király hadjáratot indított Csehország ellen, részben külső kérésre, részben pedig saját ambícióinak elegettéve, és hallhattuk azt is, hogy az ellene kialakuló osztrák, cseh és lengyel koalíció ellenére sikerült megszereznie Csehországnak egy részét, és pedig Morvaországot, Sziléziát, illetve Lausitzot. Viszont ebben a háborúban nem tudott teljes sikert alatni, hiszen a cserrendek végül Ulászlót választották meg királynak, és a háború azzal ért véget, hogy tulajdonképpen megosztották egymás között az országot, Ulászló Csehországot, Mátyás pedig az által elfoglalt tartományokat tarthatta meg, illetve Mátyás használhatta a cseh király címet, illetve a cseh választófejedelmi címet. Ezek után pedig beszéltünk arról, hogy miért is került konfliktusba Mátyás király harmadik Habsburg-Figyes császárral. Láthattuk, hogy ennek a konfliktusnak tulajdonképpen mind a két részről volt kezdeményezése. Mátyás a császár ellen az osztrák lázadókat támogatta, harmadik Figyes pedig igényt tartott a magyar királyi címre, erről nem volt hajlandó egyáltalán lemondani, így végül az 1470-es évek végén megkezdődött a nyílt összecsapás harmadik Figyes és Mátyás között, és ez az összecsapás Mátyás sikerét hozta, akinek a csapatai 1485-ben a Habsburgok székvárosát is, Bécset is sikeresen elfoglalták. A jövő heti műsorunkban még egy picit kitérünk Mátyás király külpolitikai kapcsolataira, az általa kezdeményezett szövetségekre, valamint beszélünk arról, hogy miért nevezhetjük Mátyást egy reneszánsz uralkodónak.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak pedig az ismételt meghívást a jövő heti viszonthallásra.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak szerkesztő műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.